Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 89. számú Zsoltárunk első versét énekeljük így fennállva. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 294. számú dicséretünk mindhárom versét énekelve, 294. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 6. részének a végéről, a 11. verssel kezdődő és a 18. verssel bezáródó szakaszból. Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel? Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Mert maguk, a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nekem pedig ne legyen másba dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. És akik ezt szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén. Ennek utána senki nékem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, legyen a ti lelketekkel, atyám fiai. Amen. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Jöv el, Szentlélek Isten! Jöjj és segíts figyelni az igére! Jöjj és segíts érteni azt, amit a mi szerető mennyei édesatyánk az ő lelke által megírattatott a mi üdvösségünkre. Jöjj és adj erőt testünknek, lelkünknek, szívünknek. Hívunk, Szentlélek, jöjj és vezess bennünket az élet egyetlen és igazi forrásához, a Krisztus Jézushoz. Jöjj, hogy általad bűnbánatra jussunk, hiszen a töredelmes szívet, Urunk, te szereted. Jöjj és munkálkodj bennünk, hogy hinni tudjunk, mert nélküled arra is képtelenek vagyunk. Hívunk, jöv el, Szentlélek Isten. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg. készüljünk az ige meghallására, és mi is énekeljünk fennállva a 172. számú dicséretünket. 172. számú dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 6. részéből, annak 15. versét újólag. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Foglaljunk helyet. Akik Isten igéjét, a Bibliát, mint az élet könyvét komolyan veszik, és ezért a kezükbe is veszik minden egyes nap, hiszen az élet minden nap zajlik, ezért az élet könyvét minden nap kellene olvasni az aznapi életem megsegítése céljából. Nos, akik a Bibliát így olvassák, mint az életkönyvét, és napról napra a kezükbe veszik, amit egyébként szeretettel ajánlok újólag mindenkinek, azok tudják, hogy most érkeztünk a Galácia beli gyülekezeteknek írott páli levél legvégéhez. Ez volt, amit alapigeként felolvastam előttetek. Pál apostol a levele legvégén tulajdonképpen összefoglalja az egész levél tartalmát. Ezért jó alkalom ez a mi számunkra is, hogy összefoglaljuk és keressük ennek a páli levélnek a leglényegét, és annak a nekünk is szóló üzenetét. Az elmúlt héten a férfi Biblia óránkon, amelyen hála Istennek olyan sokan vagyunk már, hogy kiszorulunk lassan az iroda két helyiségéből, ez ne keserítsen el senkit, hogy ő akkor nem jön, mert nem fér be fog férni, legfeljebb helyiséget fogunk váltani, és bemegyünk egy nagy terembe. Föltettem a kérdést a jelenlévő férfiaknak, hogy tegye föl a kezét az, aki olvasta az aznapi ígét. Az is a Galata levélből volt. Legnagyobb örömömre többen is fölemelték a kezüket. És aztán azt kérdeztem, hogy és értitek-e? És akkor kiderült, hogy a nagyon tisztességes, becsületes íge olvasóknak is rendkívüli nehézséget jelentett, meggyőződésem jelent ez a páli levél. Mert ez egy nagyon nehéz levél. A témája végtelenül kényes. De egészen a mai napig áthúzódó, mindannyiunknak szóló, komoly üzenetei vannak. A téma kényes. Mégis úgy gondoltam, hogy semmiképpen nem fogom megkerülni, és beszélni fogok róla. Mert ami itt felmerül, az ott van a gyülekezetek életébe, És ott van az egész kereszténység életébe is, gyakorlatilag a kereszténység történetén végigvonul. Most, kedves testvérek, a galaták, akiknek írja az apostol ezt a levelet, egy kelta eredetű nép volt, a nagy római birodalomban éltek, és Krisztus előtt 25-ben a királyuk fölajánlotta a római császárnak az egész Galata királyságot. Így lettek ők a nagy római birodalom egy tartománya, egy provinciája. Úgyhogy amikor azt olvassuk a Bibliába, hogy a galatákhoz írott levél, az egyszerre jelent egy kelta eredetű népet is, és egyszerre jelent egy tartományt is, ahol ezek az emberek éltek. Pál apostol több nagy missziói utat is csinált. Az, hogy ma Európában élnek keresztények, azt egyetlen egy embernek köszönhetik. Úgy hívják, hogy Pál apostol. Pál apostol volt az, aki óriási missziói utakat tett, és az akkor ismert római birodalomnak és az általa akkor ismert világnak számtalan pontjára eljutott. Erre a vidékre is, ahol a galaták éltek. A második nagy missziói útja során ide is elérkezik Pál. De valami súlyos betegség megtámadja, nem tudjuk, hogy micsoda, erről nem számol be részletesen a Biblia. Így aztán rákényszerül, hogy hosszú időt töltsön ott. Nézzétek, mit csinál egy keresztény ember, amikor valahol maga nem is úgy tervezte vagy gondolta, váratlanul, kényszerből hosszú időt kell eltöltenie. Azt csinálja a keresztény testvérek, amivel tele van a szíve. Azt fogja csinálni a szája. Akinek üres a szíve, annak semmi nem fog kijönni a száján se. Akinek tele van a szíve hittel, Jézus Krisztussal, annak kijön a száján. Attól függ. Nos, Pál apostol, ahogy maga is beszél erről, csontjaiba rekesztett tűzként élte meg a kereszténységét. Vagyis akárhova tették Pál apostolt, bezárták egy börtönbe, kalodát tettek kezére, lábára, a száját nem tudták bezárni, ezért mindig Jézusról beszélt. Ezért van kereszténység Európába. Ezért lettünk mi is keresztények. Mert járt egyszer 2000 esztendővel ezelőtt köztünk valaki, aki imádta Jézust. És nem tehette, hogy ne beszéljen róla. Nos, ez a Pál apostol hosszú időt itt töltve a betegsége miatt, várva, hogy meggyógyuljon, körbejárta a Galaták vidékét, és beszélt nekik Jézusról. És mielőtt tovább mennénk, ezt kizárólag azoknak mondom, akik évek hosszú sora óta Bibliát olvasnak és templomba járnak, van-e valaki, akinek beszéltél életedbe valaha Jézusról? Pál nem tudta megállni, hogy ne tegye. Így születnek itt Galáciába az első keresztény gyülekezetek. A Biblia, főleg a kezdeti, a kereszténység kezdeti időszakára utalva, azonban mindig megjegyzi, hogy kikből áll a gyülekezet. Alapvetően két fajta irányból érkeztek a gyülekezetbe az emberek. Ma is. Az egyiket úgy hívják, hogy a zsidóságból jönnek, és lesznek keresztényé. A másik, akik az úgynevezett pogányságból jönnek, és lesznek keresztényé. Galáciában olyan gyülekezetek születtek, amelyek a pogányságból jöttek, és lettek Krisztus követőivé. De születtek itt olyan emberek is, és lettek keresztényé, akik születetten zsidók voltak. Most kezdődik az izgalma ennek az egész levélnek, mert nem másról szól ez a levél 6 részen keresztül, és a mai ígében is, mint az ebből támadó gondról. És ez a gond itt él közöttünk is. Az egész keresztény életben jelen van, mind a mai napig. Nos, kedves testvérek, a pogányok azok voltak, ugye ez a paganus szóból jön, parasztot jelent, földművelőt jelent, azok voltak azok a római állampolgárok, akik nem városokban éltek, hanem falvakba, és nem akartak keresztényé lenni, hanem meg akartak maradni a maguk, Isten tudja, milyen vallásukba, hitükbe. Ők voltak a paganuszok, a pogányok. Nos, az zsidó népet az határozta meg, hogy aki közülük keresztény lett, annak az életébe ott volt a maga vallása, a zsidó vallása, a törvények mélységes tisztelete, ami meghatározott egy zsidó embert, hogy hogy van megírva. És ami nagyon fontos volt még a számokra, a rituális cselekedetek. Természetesen a pogányságból jövők, akik majd keresztényé lesznek, azok is hordoznak egy örökséget. Elsősorban a hitetlenségük örökségét. Másodszorban különböző vallások zagyváit a fejükbe. Azt ne gondoljátok, hogy valami változás történt. Azóta a keresztény gyülekezetekben ott ülnek azok, akik születetten zsidó emberek, és ott ülnek azok, akik pogányok. Beülnek úgy, hogy még teljesen hitetlenek, vagy van valami vallási keveredés a fejükbe. Egy kicsike innen, egy kicsike onnan. És azt gondolják, hogy ezt le lehet önteni valami generál szavtal. És azt mondjuk, hogy én ezt hiszem. Nos, a probléma az innen ered. Ebből a helyzetből ered. Azok, akik a zsidóságból jöttek és lettek keresztényé, úgy gondolták, hogy azok, akik a pogányságból jönnek és lettek keresztényé, ki kell, hogy egészítsék a hitüket. Jó, higgyenek Jézusban, mint mi, de ez kevés. Körül kéne metélkedniük. Ez volt a szövetség jele. A keresztség előképe. Ezért azt mondták a zsidó keresztények a pogány keresztényeknek, hogy igazán akkor lenne teljes a hitetek. Ha komolyan vennétek a zsidó törvényeket is, higgyetek csak Jézusban, de a törvény nagyon fontos. És amikor Pál apostol ezzel találkozik, egyrészt óriási haragra gyullad, másrészt megérti, hogy a tét, amiről itt szó van, az az üdvösség kérdése. Az, hogy valaki üdvözül vagy elkárhozik, és az hogy történik? Ezért nem enged Pál apostol, és ír egy nagyon-nagyon szigorú, nehezen értelmezhető, boncolásra szoruló levelet, a Galaták levelét, ahol éppen erről beszél. Az üdvösség kérdéséről van szó, testvérek. Egyszerűen fogalmazva azt a kérdést boncolgatja Pál, az üdvösség, hogy egy ember örök életet kap, üdvözül, Az azon múlik-e, hogy megtartja a törvényeket, amiket előírt nekünk Mózes, vagy azon múlik-e, hogy hisz a Krisztus Jézusban. Vagy, most jött a nagy trükk, kombináljuk ezt a kettőt. Az üdvösséghez kell Jézus is, meg a törvények megtartása is. Valami még Jézus mellé. És Pál tökéletesen érti, hogy amit Jézus mellé tesznek, az le fogja rombolni a Jézusba vetett hitet. Ezért nem lehet, testvérek, semmilyen vallással játszani, mint hogy sokótokról tudom, hogy bele-bele kóstolnak buddhizmusba, hinduizmusba, sintoizmusba, egy kis Jehova tanújába, egy kis ebbe, egy kis abba. Nem lehet. A gond az, hogy mondja Pál, a vége az lesz, hogy az ilyen elfordul Jézustól, és ahelyett, hogy elfogadná az üdvösséget, amit ingyen fölkínált az Isten, el fog veszni. Nos, hát benne vagyunk a sűrűbe. Kedves testvérek, ahhoz, hogy ezt jól megértsük, először nézzük meg, hogy Jézus hogyan állt az Ószövetséghez és a törvényekhez. Jézus hogyan állt. Aztán megnézzük, hogy Pál apostol mit tanított mindenről. Nos, hát nézzük Jézust. Húsvét után, feltámadott Jézusról van szó, az Emmausi tanítványokkal, amikor Jézus beszél, akkor azt mondja nekik, Mózes, aki a törvényt adta, aki hozta a Sínai hegyről, én rólam beszél. Aztán így folytatja, a proféták, akik a törvény megtartását számon kérték Isten népétől, a proféták is rólam beszélnek, mondja Jézus. És a Zsoltárok könyve is rólam beszél. Egyszer, amikor bement az Úr Jézus Názáret városába, ahol felnevelkedett, bement a templomba, pontosítsunk, a zsinagógába ment, mert templom csak egy volt, zsinagóga sok. Bement a zsinagógába, és a kezébe adtak egy ószövetségi könyvtekercset. Ézsaiás proféta könyve volt. És Jézus tekeri, és végül megáll egy helyen. És a következőt olvassa fel Ézsaiás proféta könyvéből. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, hogy a vakoknak szemeit megnyissam, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. Aztán visszaengedi a tekercset, odaadja a templomszolgának, és leül. És így írja az evangélium, és mindeneknek szeme őreá néztek. És akkor mindenki figyelt rá, Jézus ennyit mondott. Ma teljesedtek be ezek a proféciák. Én bennem. Ti zsidók, azt hiszitek, hogy az Ószövetséggel befejeződnek Isten ígéretei? Hogy a törvénnyel lezárul, amit Isten akar? Nézzetek csak rám! Amiről itt Ézsaiás beszél, az most lett igazzá, kizárólag én bennem. Ezt mondja az Emmausiaknak is. Értsétek meg, Mózes én rólam beszélt. A proféták mind én rólam beszéltek. Értsétek meg, az Ószövetséggel nem végződik be semmi. A törvénnyel nem zárul le semmi. Egyszer odament hozzá egy ifjú, Jézushoz. Azt kérdezte tőle, Uram, szeretnék üdvösségre jutni. Nagyon becsületes ember volt. Hány templomba járót nem is érdekel a saját üdvössége. Luxus keresztény. Az üdvössége nem izgatja. Ezt az embert izgatta. Uram, szeretnék üdvösségre jutni. Mit kell ezért nekem csinálnom? Mit mond neki Jézus? Miként van megírva? Mint olvasod? És elkezdi visszamondatni vele Mózes törvényeit. És a gazdag ifjú egyiket mondja a másik után. És azt mondja, hogy én ezt kora ifjúságomtól mindet megcselekedtem. Vajon akkor miért kérdezi, hogy hogyan üdvözüljön? Mert megértette, hogy a törvények megtartása kevés. Csak nem tudta, hogy mi kell még. Mondd, Uram, mit cselekedjek, hogy üdvösségem legyen? Nézd, kora ifjúságomtól az összes törvényt megtartottam. És Jézus nem mondja, hogy hazudsz. Sőt, azt mondja az ige, hogy megkedvelte őt. De most átlépteti Jézus út a törvényvilágából az ő világába. És azt mondja, hogy tudod mit? Akkor most adj el mindent, és gyere velem. Mert amit te tudsz a törvényből, az csak bennem lesz teljes. Nélkülem soha. És akkor megszomorodott az ifjú, és elment. Kedves testvérek, ahhoz, hogy megértsük ezt a dolgot, azt kell világosan látnunk, hogy Isten ígérő Isten. Már az Éden kertjében, amikor megteremti a mindenséget, annak a mini változatát, ott az Éden kertjébe odaállít a közepére egy fát. És azt mondja a Biblia, hogy az élet fáját. Tudjátok mi ez? Ez a kereszt. A teremtéskor ott van az élet fája. Aztán amikor az emberpár elbukik, és Isten számon kéri az első bukásukat, az első bűnt, akkor mit mond a kígyónak? Büntetésképpen? Az asszony magva, aki majd születik, a te fejedre fog taposni. Ez az ígéret, Jézus. Jézusról szól az ígéret. És ez az ígéret majd a Golgota keresztjén fog megvalósulni. Az Isten ígérő Isten. És az ő ígéretei nem a törvényben, hanem Jézusban teljesedtek be. És innen egy lépés, hogy Pál hogy látja a törvényt. Azt mondja, a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk. Azt jelenti, hogy Krisztus felé vezet. De Isten ígéretei nem a törvényekbe teljesednek be, hanem Jézusban, a kereszten. Csak és kizárólag. A törvény által Isten előtt senki nem igazul meg. Pál apostol tökéletesen tudta azt, hogy Isten ígéretei végigvonulnak az egész Ószövetségen, és mind Jézusban teljesedik be. Értitek? Mind Jézusban teljesedik be. Ezért mondja az Úr Jézus, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy mit csináljak vele? Hogy betöltsem, hogy bennem beteljesedjen, befejeződjön, valóság legyen, igaz legyen. Pál apostol egyenesen kimondja ezt az ígét, és szeretném, ha egy kicsit végig gondolnátok velem együtt a második korintusi levélbe, hogy Isten valamennyi ígérete. Isten valamennyi ígérete Jézusban lett igenné és ámenné. Nem a törvénykönyvben, nem egy népben, nem a zsidó népben. Isten valamennyi ígérete Jézusban lett igenné és amenné. Testvérek, a Bibliát Jézus nélkül nem lehet megérteni. Aki a Biblia ószövetségi részét olvasni akarja, soha nem fogja megérteni, ha nem az új szövetség felől nézi azt. Még súlyosabbat mondok, Istent nem lehet megérteni Jézus nélkül. Ezért, amikor valaki azt mondja, szívét, lelkét persze messze távol tartva Istentől, hogy én Isten hívő ember vagyok, akkor szeretném, ha megértenétek, Isten érthetetlen és megismerhetetlen Jézus nélkül. Ezért a legdöntőbb kérdésünk ez, kicsoda nekem Jézus. Be ne csapódj, mint a galatákat akarták becsapni. Jézust megkerülve, Jézus mellé bármit odatéve, nincs üdvösség, nincs istenismeret, nincs örök élet. Ezért áll a Biblia középpontjába Jézus és a kereszt. Nem véletlenül. Testvérek, aki Jézusig nem jut el, az soha nem fogja megérteni Isten terveit vele, Isten akaratát, Isten szeretetét, magát, az Istent. Soha. Az emberi üdvösség története Jézusban teljesedik ki. És azt mondja Pál, ne hivatkozzatok ti arra, hogy körül vagyok metélve és zsidó vagyok. Azt sem mond, hogy körül metéletlen vagyok. Én egy másfajta ember vagyok. Értsétek meg, mondja Pál apostol. Ez sem üdvözít, hogy körül metélt zsidó vagy. Azt se üdvözít, hogy bárhova tartozol, csak egy valaki üdvözít. Jézus egyedül. Ennyi tehát a mai Isten tisztelet kérdése. Kicsoda nekem Jézus? Miben reménykedem? A zsidók abban reménykedtek, hogy azzal, hogy zsidónak születtem, elsőbségem van. Nincs, mondja az apostol. Nincs senkinek elsőbsége. Isten igazi népe és egyetlen népe nem a test szerinti népe, hanem az ígéret népe. És nem attól lesz valaki Isten népe, hogy test szerint minek született, hanem hogy Isten ígéreteit, amelyek csak Jézusban teljesedtek be, elhiszi-e, elfogadja-e, hitáltal magára nézve. Ma is ez a nagy kérdés, testvérek. Hiszek a vallásomban. Hiszek abban, amiben belekereszteltek. Kevés. Hiszek a tisztességemben, amiben beleneveltek. Az üdvösséghez kevés. Hiszek a múltamban, ami ide köt egy gyülekezethez, az egy házhoz. Kevés. Hiszek az őseim hitében. Kevés. Mind. Kevés. Csak aki Jézus Krisztusban hisz, az üdvözül. Senki más. Azzal fejezem be, testvérek, hogy az üdvösségnek nincsenek feltételei. Nem feltétele, hogy körülmetélt legyen valaki, és nem feltétele semmi. Csak egy kérdés van. hogy Jézussal vagy Jézus nélkül. Mert aki én bennem hisz, annak üdvössége van. Úgy szeretném, ha megértenénk. Nincs szükség az üdvösségünkhöz semmilyen teljesítményre, semmi lelki fejenállásra, semmi lelki tornamutatványra, semmi vallásos ceremóniára. De nem hivatkozhatunk Isten előtt a múltra se, meg az őseinkre se, meg a neveltetésünkre se, meg a nagyapánk hitére se. Csak ennyi. Ahogy Jézus mondja, valaki én bennem hisz, üdvözül, valaki nem hisz én bennem, elkárhozott. Azért hallgatjuk az evangéliumot hétről hétre, hogy megértsük, Isten ilyen könnyűvé tette az utat mindenkinek. Vajon azt mondaná, hogy százszor fejen állva körbe kell ugrálni az úrasztalát, lehet, hogy előbb neki feszülnénk. De nem ezt mondja. Ha hiszed, hogy szeretlek, megbocsátottam a vétkeidet, többé azokról meg nem emlékezem. És te meg tudod hajtani a fejed alázattal ő előtt, és azt tudod mondani, köszönöm, Jézus. Akkor üdvösséged nem lesz, hanem ettől az órától kezdve van. Valaki hisz én bennem, üdvözül. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a nagy utat nem nekünk kell megtenni, megtetted azt te, amikor ott hagytad a menny dicsőségét, és eljöttél közénk, egészen emberré is lettél, végigjártad az ember lét útját, és végül a Golgota keresztjén eleget tettél minden bűneink büntetéséért. Köszönjük, hogy nem mondtad egyikünkre sem, hogy ő érte nem halok meg. Nem mondtad egyikünkre se, hogy ő nem érdemli meg. Nem mondtad egyikünkre se, hogy ilyenek ne jöjjenek én elém. Ilyenek ne kérjenek tőlem. Hanem azt mondtad, jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Itt vagyunk előtted, Urunk. Sokféle hitből, meggyőződésből, gondolatból, világnézetből, lelkiségből. Köszönjük, hogy olyan egyértelművé tetted, hogy te vagy az út Isten szívéig. És nincs más. És nincs semmire szükség sem. És hogy mi az üdvösségünkért tenni sem tudunk semmit. De az ajándék kész, elég a hittel, érte nyúlunk. Segítsd béna kezünket mozdulni. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene. Áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem azoknak, akik valamikor olvasták a Reformátusok lapját, és már nem teszik. Nyilván megvan az okuk rá, hogy miért nem tették, hogy megújult a Reformátusok lapja, mind belsejében, mind formájában, mind küllemében, és ehhez csatlakozik még az is, hogy egy speciális szempont szerint válogatott rádió és tévé műsort is készítenek, és ebbe a Reformátusok lapjába elhelyezik, a kiadóba változatlan áron, tehát nem változott meg az újság ára attól, hogy egy ilyen műsor is benne van, 165 forint továbbra is. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor a fiatal felnőttek, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kis ifi bibliaórája, pénteken 5 órakor a mini ifié, pénteken 6 órakor a nagy ifi bibliaórája van. Szombaton 10 órakor konfirmandus óra van. Itt jelzem, hogy szombaton délután 1 órakor lesz dr. Hegedűs Lóránt püspök úr temetése a Fiumei úton. 12 órától lehet a kegyeletet leróni annak, aki szeretne kimenni. És a reánk jövő vasárnap, Böjt első vasárnapja lesz, délelőtt 10 órakor van az istentisztelet, ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-tól pedig a kórus próbál. Kedves testvérek, mostantól kezdve rendszeresen hívjuk, hogy amint tudott, minden adófizető magyar állampolgár rendelkezhet 2x1%-ának a sorsáról. Mi azt kérjük, hogy a 2x1% egyik 1%-át az egyházközségünk presbiterei által alapított és gondozott alapítványnak, a kapunyítás közhasznú alapítványunknak adjuk. Az ide befolyt összegekből fizetjük az 5 nyári táborba eljövő, néha több mint 200 gyermeknek a táborozási költségeit, hiszen egyre több olyan gyermekünk van, aki szegény, illetőleg a családjuk szegény. És nem tudják kifizetni még az összeg felét sem. Messze meghaladjuk már évente az 1 millió forintot, amit ilyen célra költünk. Szívesen adjuk, de mint tudjátok, az egyháznak nincsenek bevételei, csak a híveik adományai. Azaz, amit ti adtok, abból gazdálkodik az egyház vezetése. Abból tudunk jó szolgálati munkát is vállalni. Ezért a kiáratnál, mindkét kiáratnál a presbiterek, akik a persejeket tartják, kezükben lesz egy kis cédula, ezen rajta van pontosan minden információ az alapítványunkról. Aki már nem adózó, azt is hadd bátorítsam, hogy vigye el ezt a kis cédulát, hát ha a gyermeke vagy az unokája, kereső és adózó ember, aki egy ilyen nemes célt, szegény gyermekek megsegítését szívesen támogatja. Körlevelet is írtunk 1000 példányba, ezt majd elkezdjük szétosztani, majd postára tenni. Ez ugyanezeket a célokat tartalmazza, de ebbe benne vannak az erzsébeti esték kulturális rendezvényeink egész tavaszi menete. Februárban, márciusban, áprilisban és májusban, a hónap utolsó vasárnapjain fogunk itt találkozni este 6 órakor. 2 alkalommal, februárban és áprilisban Takaró Mihály irodalomtörténész, az elhallgatott, a számújzott magyar irodalom sorozatából tart nekünk 2 előadást is, amit a Duna Televízióban hétről hétre láthattok. A másik 2 előadásban pedig dr. Bagdi Emőke professzorasszony a pszichológia segítségéről fog beszélni, illetőleg Frany Tamás agykutató professzor fog nekünk az evolúcióval kapcsolatos elméletekről előadást tartani. Úgy gondolom, olyan színvonalas, olyan nívós alkalmakat szoktunk mi itt rendezni, ilyen jónevű, ismert tudósokat, embereket idehívunk a templomba, ahol csak le kell így ülni, fizetni nem kell érte, és hallgathatjuk ezeket a kitűnő előadásokat, támogassuk, jöjjünk magunk is. Ez a körlevél készen van, de most végeztünk csak vele, igyekszünk eljuttatni mindenkihez, ahol a részletes program is olvasható. Éppen úgy, mint itt az én jobb kezem felüli hirdető táblán is megtaláljuk ugyanezt. A választói névjegyzéket, amelyik tartalmazza a gyülekezet választópolgárainak névsorát, az úrasztalára kitettük az egyházi törvény szerint két heti közszemlére. Ami azt jelenti, hogy oda kell menni annak, akit érdekel, hogy vajon ő benne szerepele, illetve a felesége, vagy a nagykorú felnőtt gyermeke, és győződjön meg róla. Oda úgy lehet bekerülni, hogy Isten tiszteletre kell járni, és az egyház terhét, anyagi terhét hordozni kell. Azok lesznek a gyülekezet választó polgárai. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is tették és teszik. Konfirmandusoknak és szüleiknek jelzem, akiket szeretettel köszöntök, hogy most az Isten tisztelet után egy megbeszélésünk lesz a konfirmandus fiatalokkal és jelenlévő szeretteikkel. Végül Református Missziói Központ levelet intézett hozzánk is, pénzügyi vezetőt keresnek azonnali munkakezdéssel, heti 20 órai, tehát részmunkaidős elfoglaltsággal. Ennek részleteiről a lelkészi hivatalba lehet információt kapni. Záró énekünk a 200. dicséret, annak egyetlen egy versét énekeljük el a himnusz előtt. A 200. dicséret első versét énekeljük el, amelyik így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, majd a himnuszt.